Vita prahlada putraste,
Vita prahlada putraste,
Tadvidvan vijavatsalaha,
Tadvidvan vijavatsalaha,
Samayud vijalingevyo,
Samayud vijalingevyo,
Devevyo datsayachita,
Devevyo datsayachita.
Vita prahlada putraste,
köszönöm, akkor a szavanténti fordítás. Vita.
Vita.
Apa.
Apa.
Prahláda putra.
Prahláda putra.
Prahláda Mahalás fia.
Prahláda Mahalás fia.
Tiéd.
Tiéd.
Tadvidván.
Tadvidván.
Bár tudta.
Bár tudta.
Dvidzsavatsalana.
Dvidzsavatsalana.
Mégis.
Mégis.
A brahmanák iránti szeretetében.
És a brahmanák iránti szeretetében.
Svam.
Svam.
Sajátját.
Sajátját.
Ájú.
Ájú.
Az élet hossza.
Az élet hossza.
Dvidzsalingévjó.
Dvidzsalingévjó.
Akik brahmanának öltöztek.
Akik brahmanának öltöztek.
Dédébja.
Dédébja.
A félisteneknek.
A félisteneknek.
Adát.
Adát.
Adta.
Adta.
Szav.
Szav.
Ő.
Ő.
Jácsitaha.
Jácsitaha.
Mert arra kérték.
Mert arra kérték.
Srila Prabhupád fordítása. Apád, Virócsana, Prahlád Mahalás fia nagyon kedvelte a brámanákat. Noha nagyon jól tudta, hogy a félistenek jöttek el hozzá brámanáknak költözve, kérésükre odaadta nekik életének a hosszát. Kérlek ismételjétek. Apád,
Apád,
Virócsana,
Virócsana,
Prahlád Mahalás fia,
Prahlád Mahalás fia,
nagyon kedvelte a brámanákat.
Nagyon kedvelte a brámanákat.
Noha nagyon jól tudta,
noha nagyon jól tudta,
hogy a félistenek jöttek el hozzá brámanáknak öltözve,
hogy a félistenek jöttek el hozzá brámanáknak öltözve,
kérésükre odaadta nekik,
kérésükre odaadta nekik
életének a hosszát.
Életének a hosszát.
Srila Prabhupád magyarázata. Virócsana Maharás, Bali apja olyan elégedett volt a brámanákkal, hogy noha tudta, hogy akik adományt kérnek tőle, nem mások, mint a félistenek brámanáknak öltözve, mégis megadta nekik, amit kértek. Ez elég rövid volt. Akkor omagyarodni.
Ilyen faszilvján a csemes alákaja, csapsulunk, mit a nélkül, az Mari Sírus Ravina maha, Csak Sírus Kisna Csétanya, Ravint Jánanta, Sriak Vajta Gadatva, Sivasszámi Bóra Kaptavinta. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari.
Akkor még egyszer a verset. Apád Virócsana, Prahlád Maharás fia nagyon kedvelte a brámanákat. Noha nagyon jól tudta, hogy a félistenek jöttek el hozzá a brámanáknak öltözve, kérésükre odaadta nekik életet hozzá. Amikor először elolvastam ezt a verset, egy kicsit zavarba jöttem, mert hogy úgy Virócsanáról nem sokat lehet hallani, és úgy igazából az a vers egy elsősorban róla szól. Illetve hát ugye az adományozásnak a hangulatáról, ami ugye az egész fejezetet végig kíséri. És egy kicsit így elkezdtem utána nézni, hogy ki is volt, hogy Virócsana, mert nehéz beszélni erről a versről, anélkül, hogy róla tudnánk valamit. És igazából így Srila Prabhupád könyveiben róla nem sokat lehet hallani, igazából nagyjából ennyit tudunk róla, amennyi itt le van írva, ugye, hogy Bali Maharajnak a fia és az apja, és hogy ezt csinálta, ezt az adományozást. Igazából ugye úgy nézett ki ez a dinasztia. Érdekes volt, hogy minden második tagja démonikus tulajdonságokkal bírt, és a többiek pedig ugye az úr baktái voltak. Ugye indult, tehát ugye volt Hiranyakasipu, ő egy erősen démonikus személy volt. Az ő fia volt a Szentprahlád, aki ugye Krisnának nagy baktája, utána következett Virócsana. Itt több érdekes, egy kicsit ilyen ellentmondásos dolgok voltak. Az egyik versben az volt, hogy Prahládnak egy fia volt, ő, egy másik helyen az volt, hogy négy fia volt, de ő volt a legidősebb. Ugye mondjuk azt tudjuk, hogy ezek nem ellentmondások, mert ugye különböző korszakokban is megtörténnek a hasonló kedvelések. És akkor ugye ő neki volt aztán Vali Maharaj a fia, aki ismét bakta volt, és ő neki a fia, aztán Vana, aki pedig szintén egy démonikus személy. És akkor egy kicsit úgy utána kutakodtam, hogy így milyen történeteket lehet róla tudni, és kettőre akadtam rá, ami valamit így elárul, és egy kicsit úgy tanulságosak is. Az első, az a Csandogya Upanishadban van, és hát igazából mind a két történet az olyan, hogy így Virócsana van benne, és Indra, ugye a felső, meg az alsó bolygó rendszereknek az uralkodói, úgyhogy az ő versengésüket kísérhetjük figyelemmel mind a két esetben. Az első történetben az történt, hogy az úr Brahmán tett egy ilyen kijelentést, hogy ezt idézem is, nagyon szépen mondta, hogy az átma túl van a jón, rosszon, öregkoron, éhségen, szomjúságon, szenvedésen és halálon. Bárki, aki az átma megvalósítása után kutat, a védák és a guru útmutatása alapján képes lesz érzékelni az átmát, és minden szempontból dicsőségessé válni. Megszámlálhatatlan univerzum minden fenségével rohanni fog, hogy szolgáljon bárkit, aki megvalósította az átmát. És ugye, hát ebben nagy áldások vannak, és hát képzelhetjük, hogy igazából mind Indra, mind pedig Virócsana ugye nagy lelkesedést éreztek, hogy az univerzumok rohanni fognak hozzájuk szolgálni őket, és hát elhatározták, hogy mit veszíthetnek, hogy megpróbálják ezt a dolgot, hogy akkor ebben a témában megvalósításokat tegyenek, és elmentek az úr Brahmához, hogy tanítsa őket erről. És először ugye Brahmán mondta nekik, hogy rendben, hogy akkor 32 évig legyetek brahmacsárik, ugye, hogy szolgálni a gurút, vele élni. És akkor így is történt, hogy mind a ketten ott éltek Brahmával 32 évig, és akkor utána Brahmán elkezdte tanítani őket, és ezt mondta neki, miután minden anyagi vágyat feladott, az a személy, aki a nagy jogi belső személy, azok akit a nagy jogi belső személyükkel látnak, az átma. Ez az átma örök, és a bánattól, félelemtől és haláltól való szabadság forrása. Na most egyik is értette, hogy miről van szó, és akkor így nagy zavarokban megkérdezték, hogy hát ó, mester, amikor így belenézünk a vízbe, és látjuk ezt a tükörképet, az az átma? És akkor hát így Brahmán oda tartott eléjük egy pohár vizet, és mondta, hogy nézzenek bele. És akkor kérdezte, hogy mit látok. És mondták, hogy hát látom magamat, a lábujjam körmétől a fejem búbján a hajszálakig. És akkor mondta nekik Brahmán, hogy rendben, akkor most vágjátok le a lábatokon a körmeiteket és a hajatokat, öltözzetek fel szépen, díszítsétek fel magatokat ékszerekkel, és újra nézzetek bele a víztükörbe. És akkor ezt megtették, újra belenéztek, és akkor kérdezte tőlük Brahmán, hogy és most mit látok? Hát ugyanazt látjuk magunkat, csak most már ugye a körmeink, a hajunk nélkül felékesítve. És akkor itt Brahmán látta, hogy hát ebben az állapotukban ők most így nem fognak ilyen megvalósításokra szert tenni az átmáról, és akkor csak ennyit mondott nekik, hát gondolván, hogy ugye akkor majd a darmájukat végeznek, majd tisztulnak, és akkor idővel képesek lesznek megérteni ezt a tudást, hogy mondta nekik, hogy rendben van, akit most láthatok itt a víztükörben, ő az átma. És akkor ezzel mindketten megelégedtek, elmentek, és akkor melyikük hogy gondolkodott? Ugye Virócsana a démonikus természetével, ugye hát a testi felfogás alapján közelítette meg ezt a témát, és úgy gondolta, hogy igen, hát a testemnek a tükörképe, ugye, tehát hogy én az látszott a víztükörben, tehát ugye akkor a test az az álma, és akkor a testet kell szolgálni, a testet kell kielégíteni igazából imádni. És ugye ezt is tanította aztán így a démonoknak, és ők ebben merültek el. Indra azonban egy kicsit máshogy gondolkodott, így elindult, És akkor így elkezdett gondolkodni, hogy ez egész valahogy így furcsa, ennél biztos, hogy van valami mélyebb értelme a dolgoknak, és akkor visszament Brahmához. És akkor Brahmá kérdezte, hogy hát miért jöttél vissza, amikor elmentél, hogy elégedettnek tűntél. És akkor mondta neki Indra, hogy hát én gondolkodtam, de hogy igazából ugye először láttam valamit a víztükörben, utána valami mást, és azon gondolkodtam, hogy amikor a testem meghal, akkor ugye a tükörképe is meghal, márpedig ugye, hogyha az átma örök, akkor ez valahogy ellentmondás, itt valami nem stimmel. És akkor Brahmá elégedetten mosolygott, mondta neki, hogy akkor rendben van, akkor 32 évig, akkor maradjál ugye a gurud menedékében, ugye szolgálod, és akkor utána megkapod a tanítást. Akkor Indra újabb 32 évig ott maradt, és akkor utána mondta neki Brahmá, hogy az átma az, aki az álmaiban tevékenykedik. Indra akkor megelégedett, elindult hazafelé, és akkor elkezdett gondolkodni, nem, itt valami még mindig nem stimmel. És akkor ment vissza, és elmondta a kételjeit Brahmának, hogy hát én azon gondolkodtam, hogy vannak ugye olyanok, akik vakok. És aztán az álmukban meg látnak, tehát hogy most akkor az álma, akkor ez vagy az, vagy akkor most itt mi történik. Brahmá elégedett volt, ugye újabb 32 év, újabb tanítás, és akkor mondta neki, hogy az álma az, aki a mély alvásodban, ugye, amikor nincsen álom, hogy aki ott van. Indra ismét el, gondolkodik, nem, valami mindig nem stimmel. És akkor vissza Brahmához. Ekkor azt mondta neki, hogy hát én azon gondolkodtam, hogy ugye amikor ébren vagyok, akkor is érzem ezt az én tudatot. Amikor álmodom, akkor is. De amikor ugye nincsen álom, akkor ez az én tudat, ez eltűnik. Hogy akkor így, most mi az álma? És akkor Brahmá újabb 5 évre, akkor másik 5 évre marasztalta őt, és akkor a végén átadta neki ezt a tanítást, hogy az öt durva jelenből álló test, valamint a finom fizikai test, ami álmainkban van, az átma befedődései. Az átma valójában a birtokosa és mozgatója mind a durva és a finom fizikai testeknek. A felszabadulást elérve az átma kiemelkedik a durva és finom testekből, és megállapodik a saját túlvilági lelki testében. Ez az átma a legmagasabb rendű személy, és a lelki világban az átma élvez, játszik és boldog. És akkor így már igazából meg tudta, hogy ezt valósítani Indra. És hát ugye itt tanulságos ugye a két személy közötti hozzáállások közti különbség. Én elmondanám ezt a másik történetet, és akkor utána egy kicsit így levonni ezek alapján a tanulságot, hogy így visszakeveredjünk így a vershez. Ez a történet igazából az, ami a magyarázatban is van, mondjuk sokkal többet nem találtam róla. Itt az történt, hogy Indra szintén ugye elment Virocsanához, és Brahmanának álcázta magát. Ugye a Prabhupád magyarázatában benne van az, hogy Virocsana tudta, hogy ki van nála, de ennek ellenére ugye úgy kezelte Indrát, mint egy Brahmanát. És akkor hogy akkor adományt ad neki, és akkor Indra ilyen nagy ékes szavakkal dicsőítette Virocsanát, és akkor ő mondta neki, hogy rendben, kérjed tőlem, amit szeretnél. És akkor Indra még egy kicsit úgy rátett a lapáttal, vagy egy-két lapáttal a tűzre, hogy hát hogy ő hát zavarban érzi magát, de hát ugye úgy helyes, hogy nagy értéket kérjen. És akkor mondta neki Virocsana, hogy rendben, bármit kérsz tőlem, ha akár a fejemet kéred, azt is odaadom, ha a birodalmamat kéred, azt is odaadom neked. És erre Indra azt mondta neki, hogy rendben, én a fejedet, a koronával felékesített fejedet kérem, és hogy Virocsana így gond nélkül fogta magát, levágta és odaadta neki. Tehát hogy ezt jelentette igazából ez, hogy az élete hosszát odaadta. És hát ugye igen, tehát hogy a történetek alapján a tanulságok, hogy igazából én azon gondolkodtam, hogy ezekben a történetekben ugye érdekesség, hogy az egyikben ugye az egyik személlyel szimpatizálunk, a másikban inkább ugye a másikkal, és hogy valójában itt egy ilyen közös pontja ezeknek a történeteknek, hogy igazából ugye az Istenség legfelsőbb személyiségével, ugye Krisnával nem annyira vannak kapcsolatban. Tehát, hogy ez egy ilyen közvetett módon, tehát, hogy itt nagyon még az anyagi síkon mozog a dolog, és hogy igazából ez a kettősségek, ezek, ami ugye az anyagi világra jellemző, az itt is megjelenik, hogy egy ilyen ingadozás, hogy most akkor kiviselkedik jól, kiviselkedik nem jól, mi az elkölcsös, tehát, hogy ez egy ilyen teljesen ingadozó dolog még ezen a szinten. És hogy ugye az első történetben ott tehát hogy ezt ismét így hangsúlyoznám, hogy ugye a mentalitásoknak megfelelően nagyon különbözően hallottak. Mind a ketten ugyanazt a tanítást megkapták, hát már ugye az elején, de hogy az egyikük, tehát mind a ketten a saját feltételekhez kötöttségeik alapján értelmezték azt, amit hallottak. És hogy ugye itt látszik az, hogy miben különül el a démonikus gondolkodás, a félisteneknek ugye a gondolkodásától, akik amúgy szintén, tehát hogy ugye elmerülnek az érzékielégítésbe, és azért vannak olyan tetteik, amik nem pont követendők, de hogy még mindig ők ugye kapcsolatban állnak az istenséggel, felsőbb személyiségével, és ott elfogadják egy ilyen magasabb rendű személynek. És akkor ezen a ponton még így gondolkodtam, ez a második történet, amit ugye Prabhupád is írt a magyarázatban, ez a Skanda Puránában található, és hogy igazából ugye nem sokat hallunk erről, meg ugye erről a démonról úgy egyáltalán nem sokat hallunk. És ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy egyrészt fontos az, hogy hogyan hallunk, ugye mint ezt arról már az előbb így beszéltünk, de hogy az is fontos, hogy honnan hallunk. Tehát hogy Prabhupád azért erre látszik, hogy nem fektetett egy olyan nagyon nagy hangsúlyt, hogy van egy démon, akinek itt is nevaló, nincsen sok kapcsolata, tehát nekünk olyan nagyon sok mondani valója, hogy az erkölcsi elveken túl úgy nincsen. És emlékszem, hogy egyszer ezt sajnos elfelejtettem annak a baktának a nevét, aki itt volt nyáron Indiában, és tartott egy leckét, de megkérdeztem tőle, hogy ugye, hát van ez a 18 fő purána, és ebből lehet tudni azt, hogy 6 olyan, ami a jóság minőségében való, 6 olyan, ami a szenvedélyben, és 6, ami a tudatlanság kötő erejében. És ugye a Skanda purána, az a Skanda Kártikeyének egy másik neve, tehát hogy igazából az Úr Sivához kapcsolódó, és mint ilyen így a tudatlanság minőségében lévő puránák közé tartozik. És ugye kérdeztem, hogy most akkor ezt így jó olvasni, nem jó olvasni, vagy mi a helyzet, és akkor mondta, hogy ez volt a válasz, hogy lehet, de hogy igazából vannak veszélyei, mert ugye ezek a puránák, ezek olyan személyeknek íródtak, akik még egy más szintű kapcsolatban vannak Krisnával, és esetenként félrevezethetik az ember, mert hogy ugye alapvetően az Úr Sivát dicsőítik, és akkor az ember helytelenül egy olyan következtetésre juthat, hogy ő a legmagasabb rendű. Tehát, hogy mondjuk nem pont az ilyen történetekben mélyedünk el, tehát ez is így az egyik oka annak, hogy ezekről úgy nem sokat olvashatunk. És akkor azon gondolkodtam, hogy ugye ez a másik téma, ha már így tudjuk, hogy akkor Virócsona ki is volt, hogy egy kicsit beszélnék arra, hogy ugye úgy általában az adományozásról, hogy ez hogy is működik, miket mondott róla Krisna, illetve Prabhupád, és ennek tükrében akkor egy kicsit így megvizsgálni, hogy most ugye itt Bali Maharajot hasonlítják Virócsonához, de mi volt a hasonlóság és mi volt a különbség mégis így kettejük között. Krisna sokat beszél a Bhagavad Gita-ban az adományozásról, és ugye az egyik, amit lehet róla tudni, hogy az, hogy adományozás, ez úgy anyagi szemmel nézve, ez mindig egy jó dolog, de hogy ugye ez is különböző kötőerőbe sorolható, és ennek megfelelően különböző az eredménye is. Ugye, hát egyrészt van ugye a legalsó szinten a tudatlanság minőségében való adományozás, és hát itt a motiváció meg a körülmények tekintetében is hát jellegzetességek vannak. A körülményeket illetően ugye Krisna ezt mondja róla, hogy tisztátalan helyen, nem megfelelő időben, kellő figyelem és tisztelet nélkül arra méltatlan embereknek történő adományozás, ez van a tudatlanság kötő erejében. Motivációkat illeti meg a tudatállapotot, ahogy ezt csinálják, ott ugye az, hogy amit így csinálnak, az hit nélkül hajtják végre ideiglenes, és azt is mondja róla, hogy ez semmi áldással nem jár, sem ebben az életben, sem a következőkben. Tehát hogy igazából ennek a fajta adományozásnak úgy nincs is sok értelme. Ennél már ugye egy magasabb szinten áll a szenvedély minőségében való adományozás, itt ugye arról van szó, hogy adományozunk ugyan, de hogy várunk egy ilyen viszont szolgáltatást. Most akár a másik szemétől, akár ugye úgy, hogy karmikusan, majd valahonnan másolnak. De hogy így a magyarázatában így a Prabhupád, hogy ez sem egy javasolt dolog. Ennél ugye még magasabb szinten áll a jóság minőségében való adományozás. Itt ugye a körülmények körülményeket illetően arról van szó, hogy megfelelő helyen, arra méltó személynek adományozunk, nem várjunk ellenszolgáltatásra, és Krisna ezt is mondja róla, hogy mindezt ragaszkodás nélkül kötelességből hajtjuk végre. Ennyit így a típusairól, most akkor ugye jó-e adományozni, nem jó, vagy akkor a bakták ezt hogyan csinálják, mert akkor ez mégiscsak ugye nem lehet el, hogy ez igazából csak jámbor cselekedetnek számít, és akkor jó karmát kapunk tőle, és akkor azért kell visszajönni, vagy mi a helyzet ezzel. És Krisna erről ezt mondja a Gitában, hogy az áldozás, adományozás és vezetés tetteit nem szabad felhagyni, mindig végre kell hajtani azokat. Tény, hogy mindhárom tisztítóan hat, még a nagy lelkekre is. És itt Prabhupád mondja róla, hogy az adománya a célja a szívnek a megtisztítása. Tehát, hogy ez igazából elősegíti az is a fejlődésünket a lelki életben. Tehát, hogy mindenképpen az egyértelmű válasz az, hogy igen, kell nekünk is adományozni, csak ugye a módja az fontos, hogy hogyan. És akkor hát arról is lehet sokat olvasni így a szentírásokban, hogy mi az, ami adományoz, mi az, ami valóban adományozás. És nekem erről így mindig az jut az eszembe, amit ugye a tanítások megtárjában, ugye a 4. versben lehet olvasni, ez a dadáti elv, ugye. És erről ott nagyon szépen is beszél Prabhupád. Tehát ugye itt különböző körülmények között nyilván, tehát hogy a baktáknak más jellegű dolgok, vagy más alapján adományozunk, vagy ugye lehet murtiknak is adományozni. Ő ott sokat arról beszél, ami ugye mondjuk a prédikálásban jelenik meg, hogy nem a fejünket adjuk oda valakinek, hanem ugye így az igazi adományozás a szent név, a tudás, ugye Prabhupád könyveinek a formájában, illetve a praszádam. És ez egy fontos dolog is, mert ugye alapvetően a dihasztáknak ez az egyik feladata, hogy adományoznak, ugye a többi ilyen társadalmi rendet, hogy őket így eltartják, és ugye erre az elv az, hogy a jövedelemnek az 50%-át adományozni. Még ennek kapcsán így olvastam egy érdekes dolgot, ami csak ugye a technikai részét illetően engem úgy megragadott. A Dandavacó volt így az adományozással kapcsolatban egy ilyen hosszabb cikk, és ott volt egy részlet, ami leírt pár ilyen dolgot, hogy milyen hibákat lehet esetleg így elkövetni ebben a dologban. És volt egy ilyen, hogy a baktáknak időnként van egy ilyen kicsit ilyen hibás mentalitás, hogy ilyen nagy dolgokat akarnak adni Krisnának. Ugye bár ő beszél arról így a Gitában, hogy ő milyen dolgokkal is, tehát ugye a virágot, vizet, tehát hogy ilyen dolgokkal is beéri. Mert ugye a szeretet a lényeg ebben az egészben, de hogy mégis ugye van egy ilyen hajlamunk, hogy mi valami igazán grandiózusat szeretnénk tenni érte. És akkor volt egy bakta, aki erről ezt mondta, hogy a nagy dolgok, amiket nem tudunk véghez vinni, és a kis dolgok, amiket nem csinálunk meg, ezek közepette a veszély azt tud lenni, hogy esetleg nem csinálunk semmit. És hogy ez így nagyon emlékeztetett arra, mert időnként nekem is van egy ilyen hajlamom, hogy hú, hát valami igazán nagyot kell tenni, de hogy nem. Tehát, hogy esetenként, tehát az erőfeszítés, ez az, ami nagyon fontos. És hogy ez gyakran kis dolgokban, és gyakran láthatatlan dolgokban nyilvánul meg. No, akkor visszatérve ismét a vershez, hogy ugye akkor hasonlítsuk egy kicsit össze egy Virócsana és Bali Maharajának az esetét. Itt nagyon nagy meglepetések igazából nem érnek bennünket, hogy Bali Maharaj abban különbözött nagyon, hogy ő az Istenség legfelsőbb személyiségének adományozott. És ugye így a tette igazából lelki volt, míg Virócsana így az anyagi szinten lévő adományozást végezte. És erről eszembe jutott egy régi dolog, hogy még az egyetemen volt egy tantárgyunk, az adatbázisokkal is, és ugye ebből volt egy ilyen ZH, ami ilyen teszt formájú volt. És a tanár úgy találta ki az osztályozást, hogy ugye megvolt, hogy bizonyos, hát ugye hánytól hány pontig, ugye 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, de volt egy kiskapu. És az a kiskapu az volt, hogyha valaki a tesznek az összes kérdését elhibázza, akkor is 5-öst kaphat. Én nem hallottam, hogy valaha valaki ezzel próbálkozott volna, mert ugye azért ez egy elég rizikos dolog. És amiért ezt most mondom, ez az, hogy igazából, amikor az anyagi ámbor cselekedetek szintjén próbáljuk élni az életünket, az pontosan ilyen. És erre egy nagyon-nagyon jó példa, amit ugye a Krisna-könyvben lehet olvasni, Riba királynak a története, aki ugye egész életében jámoran adományozott, és a tudtán kívül elkövetett egy hibát. És ez elég volt ahhoz, hogy negatív, tehát ilyen rossz visszahatásokat kapott, és aztán ugye ilyen nagy gyíkként kellett újra születnie. És pontosan ez történik, amikor mi a lelki életet úgymond elhanyagoljuk, hanem azt gondoljuk, hogy majd a jámbor cselekedeteinkkel elérhetjük azt, hogy így a következő életeinkben, hogy csupa jó várjon ránk. És ennek kapcsán még, ami így, hogy megérteni a különbséget a kettejük között. Ugye volt ez a 12. fejezetben, a Bhagavad Gita-ban Krisna beszél így a különböző folyamatokról. Ugye a legfelsőbb az, hogy mindig emlékezni rá, hogy ráfüggesszük az elménket. De mondja, hogy ha ez nem megy, akkor ugye, akkor belüljünk, tehát akkor kövessük a bhakti jogának a szabályait. Ha az sem megy, akkor ugye dolgozzunk érte. Ha az sem megy, akkor mondjunk le a tetteinknek a gyümölcseiről, és ha az sem megy, akkor ugye a tudást műveljük. És itt az első három, illetve az utolsó kettő között van egy nagy ilyen vízválasztó, mert az első három, ugye az elme rárögzítése, a bhakti jóga elveinek a követése és az érte való dolgozás, ezek közvetlen folyamatok, ezek közvetlen kapcsolatban vannak Krisnával, még az utolsó kettő, ezek közvetett folyamatok. És igazából itt ugye az történik, hogy Bali Maharaj ő a közvetlen folyamatot gyakorolta, mert ő még ugye, tehát mondta Krisnáért dolgozás, tehát ugye neki adta az eredményeit a tetteinek, még Virócsana, ő igazából lemondott valamiről, de hogy ez úgy közvetett dolog volt, mert nem áll közvetlen kapcsolatban Krisnában. És ezen is úgy gondolkodtam még, hogy valójában ugye egy csomószor láttam ilyen rajzfilmeket, ahol amik ugye ezek a különböző védikus történetekről szólnak, és a démonokat mindig ilyen csúnya, ilyen nem tudom, ilyen vámpírfogó kis lényeként ábrázolják, akik ilyen tényleg ilyen nagyon visszataszítóak, de ugye ezzel lehet arról olvasni, hogy valójában még ezeknek a démonoknak is ilyen virágzó civilizációjuk volt. Tehát egy szempontból egyfajta kultúrát mondhatjuk, hogy ugye ők is követtek. Viszont itt az, ami a nagyon nagy különbség a démonikus mentalitás és a baktáknak a mentalitása között, hogy a démonok, ők soha nem fogadták el mindenféle adományozásuk ellenére, hogy Krisna a legfelsőbb személy, és hogy ők a szolgái lennének. Tehát, hogy Bali Maharaj, ő ugye tudta azt, mert hogy ezt így mondták neki, hogy még amikor Vámana Dévi jött, hogy ő ugye Vishnunak az egyik formája, de ennek ellenére vállalta azt, hogy ő adományoz neki. Most tehát hasonlítsuk össze, mondjuk Virócsanáról ugye nem tudunk ilyen szempontból sokat, de hogy ugye szintén démonikus volt, ugye Hiranyakasipu. Hiranyakasipu ugye mit csinált? Meghallotta Vishnu nevét, és gyakorlatilag tombolt. Tehát, hogy ez egy nagy különbség, hogy hogyan állunk Krisnához. Hogy elfogadjuk-e azt, hogy ő a legfelsőbb, és hogy mi egy szolga vagyunk. Mert hogy igazából a démonikus személyek, ők ezt nem tudják elfogadni. Az egész kapcsán én nekem még, ahogy így kutakodtam a versek között, volt még egy, ami így az adományozás kapcsán egy ide kapcsolódó dolog volt, ami nagyon megtetszett. Egy kicsit erre is szeretnék kitérni, hogy volt egy vers a 10. fejezetben, amikor Krisna így elmondja, hogy milyen tulajdonságok azok, amik tőle származnak. És az adományozás ezek közül az egyik. És ez egy ilyen érdekes dolog volt, mert így eszembe jutott róla, hogy az Isopan is, az első mantrájában is ugye lehet olvasni, hogy valójában minden Krisnáé. Mindennek ugye ő az irányítója, és hogy mi ugye csak azt fogadhatjuk el, ami a számunkra van félretéve, és a többi dologtól tartózkodni kell. És hogy ezek alapján valójában mi egy szempontból nem is adományozunk, amikor ezt látjuk, hogy adományozunk, mert hogy valójában ugye nem a saját dolgunkat adjuk tovább, mert hogy nekünk semmi sincsen a birtokunkban. Valójában Krisna tud igazából adományozni, ezt egy csomószor ugye meg is tapasztaljuk, amikor ugye a kegyét kapjuk ilyen-olyan formában. És gondoltam, hogy erről még így végezetül egy ilyen történetet elmesélnék, hogy akkor milyen Krisna, amikor adományoz. Biztos ismeritek már ezt a kettelést, de hogy szerintem mindig jó emlékezni ezekre. Elsőként, amikor így gondolkodtam, hogy mit mondjak erről vele, hogy így az jutott az eszembe, amikor Krisna ugye így ennek a gyümölcsárosnak ugye vele kerül kapcsolatba, de aztán így egy kicsit abban van egy ilyen üzleti hangulat, úgyhogy ez talán nem a legjobb példa. Viszont a másik, ami meg eszembe jutott, az meg ugye egy Sudama Vipránnak a története, de hogy az még mindig ugye nem teljesen Krisnának az eredeti formája. És hogy milyen olyan történet, ezen gondolkodtam, ami ténylegesen meg Krisna, mint eredeti Vrindavani Krisna, amikor adományoz. És van egy nagyon-nagyon szép történet, ami kapcsolódik, van is egy ilyen murti, akit úgy hívnak, hogy Ráda mondom. Ráda Dam Bihari, igen. És itt a Dama, ez adományt jelent. Hogy még amikor Krisna itt volt a Krisna formájában, ugye Vrindavanban, akkor élt egyszer egy brámana, akinek volt egy lánya. És nagyon-nagyon szegény volt ez a brámana, és ugye hát ugye a védikus szokások szerint, hogyha valaki férjhez akarja adni a lányát, akkor ugye nagy hozományt kell adni. Hát nem nagyon, de szóval hozományt kell adni hozzá. De hogy neki nem volt semmi, amit adjon, és nem tudta, hogy mit évből legyen. Ugye próbált ugye másokat megközelíteni, hogy adjanak neki adományt, és akkor ebből esetleg tudnak hozományt adni. De valahogy nem sikerült ez a dolog, és aztán eljutott a dolog egy olyan pontra, hogy így a feleség, aki nagyon éles nyelvű volt, mondta neki, hogy most aztán haza ne jöjjön addig, ameddig nem sikerült ezt a kérdést valahogy rendeznie. És akkor ez a brámana elment végül így Krisnához, és akkor mondta neki, hogy ó, hát hallottam, hogy te nagyon-nagyon gazdag vagy, elmondta, hogy milyen szorult helyzetben van a lányát, hogy a férjhez kell adni, nem tudja miből, és hogy hogy Krisna segítsen neki, mert hogy ő biztos tud. És akkor itt Krisna mondta neki, hogy hát én nem tudok, én nem vagyok gazdag, nekem nincsen semmi. De hát te gazdag vagy, hát nagy vagyonod van. Nem, én nem vagyok. Az apámnak, neki van, ő gazdag, de én nem vagyok, nekem nincs semmi. De hát hallottam, hogy van 900 ezer tehened. Ó, nem. Azok nem az én teheneim, az apámnak a tehenei, de azért pontosítsuk a dolgokat, egész pontosan 999 ezer tehene van. De ezek nem az enyémek, én nem adhatom őket oda. És akkor hát így aztán gondolkodott, hogy hát ugye itt van ez az ember, ugye szorult helyzetben van, hát mégiscsak valamit kéne neki adni. És akkor, hogy egyetlen egy olyan dolog van Krisnának ugye a birtokában, amit ő ilyen nagyon nagy értéknek tart, és ez ugye rendelni. És akkor hát elhatározta, hogy jó rendben, akkor odaadja neki rendelni. És akkor nagyon profin csináltam, bár ő ugye így itt vajsia, de hát mégiscsak egy brámanával van dolga, akkor ugye szentelt vizet megérintette, mantrákat vibrált, nagyon komolyan, és akkor hát így odaadta Rádaránit. És akkor hú, hát a brámanának főtt nagyon a feje, mert hát mi történt, ugye eddig volt egy lánya, de hát nem tudta férjhez adni. És úristen, most van kettő, most mit csinálja? És akkor hát ugye ezt így mondta Krisnának, hát most akkor mi legyen? Hát én nem tudom, mondta Krisna, hát adományt kértél, én adtam neked, én ennél többet nem tudok adni. És akkor ugye így szálltak a hírek, ugye eljutott Rádaránihoz is, a Gopikhoz is a híre a történetnek, és akkor hát jöttek, feldúltam, hogy hát hogy csinálhatott Krisna ilyet, hogy Rádaránit meg se kérdezi, csak így elajándékozza. És akkor hát mondja Krisna, hát most már ez már megtörtént, most már nincs mit tenni. És akkor Rádaráni így mondta, hogy jó, rendben, akkor gondolkodik egy kicsit, leült, becsukta a szemét pár percre, és akkor elhatározta, hogy jó, rendben, én segítek akkor ennek a bánomának. És akkor hoztak egy ilyen kétkarú mérleget, aminek Rádaráni ráült az egyik serpenyőjére, és akkor mondta a Gopiknak, hogy akkor hozzák az ékszereiket, és annyit tegyenek rá, amivel egy egyensúlyban kerül a mérleg. És hát így is történt, ugye ez egy ilyen megfelelő ellenérték volt, és akkor még így Krisna is mondta, hogy hú, hát tényleg, hát ez eszembe se jutott. A gombik persze mondták neki, hogy persze, neked ezek a dolgok sose jutnak az eszedbe, mert hogy te csak akkor vagy jó, amikor a birkózásban le tudod győzni rád, de mindenhol. Minden, ahol valami intellektuális dolog van, akkor mindjárt ő kerül fölénybe. És hát itt az a leckám, amikor ezt így hallottam, ott mondták is, hogy igazából ugye Krisna készen áll ugye elfogadni a vereséget, ennek is ugye kettelésekben számos példáját látjuk, és igazából szereti is ugye szolgálni is a baktáit, ezt is ugye akár mint Arjuna, akár ugye szintén ez a elég jó példa a Sudan Vitának a példája, és egy nagyon-nagyon szép konklúziót vontak le ebben a leckében, ami nekem nagyon szívhez szóló volt, hogy ugye Krisna ilyenkor egy ilyen alárendelt helyzetbe hozza magát ugye a baktáihoz képest, és hogy valójában ilyenkor, tehát hogy az történik, hogy Krisna mint egy koldus várja a baktáinak a szeretetét. És engem ez nagyon-nagyon meghatott, mert igazából ő az, aki ugye mindennek a birtokosa, és mégis igazából egy koldussá válik azért, hogy az egyetlen dolog, az egyetlen, amit tudunk adni neki, ezt megkapja tőlünk, és ebben segít minket, hogy így elérjük ezt az Isten szeretetet, amiben ilyen kapcsolatba kerülhetünk bele. Hát én így ennyit gondoltam. 3 percünk még van, ha jól látom az órán. Esetleg valakinek valami javítása, kiegészítése, hogy félbeteszem el a kérdése. Van-e?
Az adományítással kapcsolatban, ugye olvashatjuk az Upadesámitában, amit idézőre is ezt a verset, hogy Szanátan Goszvámi ugye eladományozta ő is a vagyonát, és hogy nekem az így nagyon így feltűnt meg, így megragadta a figyelmemet, amire így annyira nem látok, hogy gyakorlatban ezt mi alkalmaznánk, hogy ő az úgy lehet, hogy nem a könyvnyomtatásra vagy a prédikálásra adományozott, hanem ugye egy szegény, én azt olvastam, javítsatok ki, hanem így van, hogy a szegény vagy is navák között adományozta szét a vagyonának a felét.
Aha. Hú, hát ez a helyzet, hogy én erre sajnos nem tudok, tehát hogy így nem annyira akarok butaságot mondani, nem tudom, hogy esetleg valaki tud ezzel kapcsolatban valamit. Elnézést.
És hogy talán mi Majapurban voltunk, és ott volt egy nagyon szép fesztivál, a Sivatri fesztivál, és ott volt Rádanát, Marrád, nagyon sok diszkóró, és ott csináltak egy nagy abisékot, és ott is kérte, aki az a Rámanát vezette ezt az egész ceremóniát, hogy akik itt vannak most, akkor segítsenek abba, hogy az iszkón baktáknak, ha pénzhez jutnak, mert állítólag Prabhupád is egy hasonló jagját bemutatott annak idején, amikor elfogott a pénz a könyvnyomtatás, akkor ugyanígy a baktáknak adományozzák, a szegény baktákra adományozzanak pénzt, a második részét azt a gurujuk szolgálatára, és a harmadik részét a családjukra. És hogy csak így ennyi, hogy ez érdekes, hogy így a sásztrában is én így ezt olvastam, és hogy ott kint is ugye ilyen nagy hangsúlyt fektettek, és ez nekem nagyon szimpatikus volt, hogy igazából a bakták közötti szeretetteljes kapcsolatnak az egyik pontja, hogy egymásnak ajándékokat adni és elfogadni.
Igen, itt mondjuk az biztos, hogy van különbség itt abban, ugye ez a korábbi versek között is így benne volt, hogy arra megfelelő személynek. Tehát, hogy azért ugye különbség van a között, hogy baktáknak, ezt említettem is, hogy baktáknak milyen formában valósul meg ez az adományozás, illetve hogy nem baktáknak. Mert az biztos, hogy ha mondjuk pénzadományt adunk, akkor mások fogják ezt felhasználni. Tehát, hogy ugye pont amit itt említettem, hogy a prédikálásban ugye hogy jelenik meg az adományozás, tehát ugye a prasádam, a tudás és a személy formájában. Mert hogy én emlékszem, egyszer volt egy ilyen, hogy összefutottam valakivel az utcán, aki hát kivételesen, tehát hogy egy olyan személy volt, hogy nem is lehetett azt érezni, hogy most akkor neki ilyen alkoholszaga lenne, vagy ilyesmi, és mondta, hogy hát ő egy egy tanárból diplomája van, de nem tudja kifizetni az albérletét, és hát hogy ehhez kérne segítséget. És ugye ez olyan dolog, hogy ilyenkor az ember, ha albérlethez kell neki segítség, akkor ugye ehhez pénzadomány kell, mert hogy most hiába adok neki enni, hát nem fogja tudni továbbra sem azt kifizetni. És valahogy akkor arra jutottam, hogy jó, rendben, akkor adok neki, és adtam 2000 forintot. És meglepő volt, hogy az ember felvillanyozódott, és aztán mondta, hogy úristen, hát ezt nagyon köszönjük, és akkor most elmegy és vesz magának egy kávét. És ez nekem egy akkora pofon volt, mert hogy ha valami lehet, akkor erre nem adtam volna. És hát a másik, ami még egy ilyen tanulsága volt, hogy ráadásul nem mindegy, kinek mennyit adunk, ez inkább egy ilyen gyakorlati dolog, mert hogy én nekem erről az jutott az eszembe, amikor ugye valakinek, mondják ezeket a történeteket, amikor valaki lottónyertes lesz, és egy csomószor, hogy szegényebben jön neki a történetből végül, mint ahogy belementek, mert hogy mindenkinek itt van a fejében egy ilyen, hogy mekkora összegekben tud gondolkodni. És ami azon a nagyságrenden túl van, tehát ami nagyságrendileg nagyobb, azt így az elmén valamiért így a végtelennek érzékeli. És akkor ugye azt érzi, hogy csak költök, hát bármennyit költhetek, mert hogy ugye úgyse lesz vége, de igen, egyszer csak vége lesz. És nem kapunk észbe, hogy mikor. És ugye itt is ugyanezt történt kicsiben, hogy ő mondjuk a mi adományokat kaphatott, gondolom ilyenkor 20, 30, 50, 100 forintok, és a 2000 forint az neki egy ilyen végtelen összegnek tűnt, amiből persze azonnal elmehet és másra is költhet. Tehát, hogy ezt szokták is mondani, hogy a baktáknak az a legjobb, hogyha ugye praszádamat mindig hordanak magukkal, mert hogy akkor azt lehet adni, és az tényleg is nem kerül kapcsolatba az, aki kapja. De itt tényleg nagyon fontos az, hogy különbséget tegyünk a között, hogy kinek adományozunk és milyen formában. És az, hogy ebbe pénzt is használjuk fel, az nem probléma, mert nekem is most pont a héten volt egy ilyen, hogy valaki az utcán jött, és hogy neki, hogy éhes, nagy családja van, és akkor bementem a Tesco-ba, vettem valamit, amiben próbáltam így felajánlani, fogadja el az út, és odaadtam. De hogy pénzt én már annyiszor határoztam el, hogy nem fogok, mert ilyen szempontból nagyon nagy csalódásaim voltak, nem megfelelően használják fel.
Én is inkább csak azt szerettem volna hangsúlyozni ezzel a példával, hogy a bakták egymás között. Ez a szeretetteljes kapcsolat, ez erősödik. Mi, amikor most Indiában voltunk, olyan szerencsénk volt, hogy egy Brahmanova is nem a családnál laktunk, egy úgyfaszi családnál, és hogy ő náluk ez annyira rendszeres gyakorlat volt, hogy bármilyen kulcsa, ünnepség volt. A rokonok egymást megajándékozták egy szép szárival, ruhával, ékszerrel, bennünket is így elhalmoztak mindig, ami arra készített, hogy mi is ugye visszahoztuk, és hogy ez így nagyon szépen működött ez a kultúra, hogy így törődtek egymással.
Hát ez biztos, hogy fontos, mert ha nem adományozunk, attól hogy tud keményedni a szív, és tényleg, tehát ugye ezeknek a szeretetteljes kapcsolatoknak az ápolása azért is fontos, mert ugye, hogyha valakit szeretünk, akkor kevésbé vagyunk hajlamosak sértést is elkövetni iránta. Tehát ugye egyrészt a jó dolgot erősítjük, de hogy a rossz is emiatt így csökkent. Tehát hogy természetesen, tehát hogy ez fontos a bakták között is az adományozás. Viszont most már elnézést, hogy akkor túl is loptunk egy kicsit. Ugye, akkor köszönöm szépen a figyelmet, és akkor Simon Tágalatán kívül.
Csáj!
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 Csáj!